Kezdődik a Híradó szerda este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Több ezer forinttal csökkenhetnek a devizahitelek havi részletei, mostantól középárfolyamon kell törleszteni. Megszünteti a vízumkényszert Törökország a magyarokkal szemben, Ankarában tárgyal Orbán Viktor. 5 év alatt 10 000 óra, ennyi időt töltöttek a levegőben a Magyar Honvédség gripennyei. Feladta magát parancsnokának a gyilkos rendőr, a törzsőrmester tegnap végzett idős szomszédjával. A bankok és az ügyfelek megegyezése, vagy a jogszabályok megváltoztatása jelentett előrelépést a devizahitelesek ügyében. Ezt mondta a kúria elnöke. Darák Péter azután beszélt erről, hogy a testület hétfőn kimondta, érvényesek a devizahitelszerződések, és az árfolyamváltozás terheit az adósok viselik. Tegnap fogadta el az országgyűlés azt a törvénymódosítást, amely szerint a devizahitelek törlesztésénél kötelező figyelembe venni a Nemzeti Bank középárfolyamát. Ez már egy átlagos hitel esetén is több ezer forinttal csökkentheti a havi részleteket.
Nem ütközik nyilvánvalóan a jó erkölcsbe, nem uzsorás szerződés.
A kúria polgári kollégiumának vezetője ezt még hétfőn mondta, amikor a legfőbb bírói fórum úgy döntött, érvényesek a devizahitelszerződések, és az árfolyamváltozás terheit az adósok viselik.
A bíróságok nem léphetnek ki a jogállami jogi keretekből.
Darák Péter, a kúria elnöke szerdán azt mondta, a testület mindent megtett, amit megtehetett a bajba jutott devizadósokért. A teljes problémát azonban szerinte a bíróságok nem tudják megoldani.
Nem lehet egy bizonyos speciális problémakör miatt általános jogi fogalmakat átértelmezni. Ezért az a véleményem, hogy ezeknek a súlyos társadalmi és gazdasági problémáknak az átfogó kezeléséhez a bíróságok nem rendelkeznek eszközzel.
Darák Péter szerint előrelépés jelenthet, ha a bankok megegyeznek az adósokkal, vagy a politika megváltoztatja a jogszabályokat. Az országgyűlés például kedden fogadta el az új hitelintézeti törvényt, amely a deviza alapú jelzálog hitelszerződésekre kötelezővé teszi a Magyar Nemzeti Bank középárfolyamának alkalmazását. Korábban több adós is amiatt indított pert, mert a bankok saját eladási árfolyamon folyósították a hiteleket, és az adósok számára kedvezőtlen vételi árfolyamon számították ki a törlesztő részleteket. Az árfolyam rés miatt évek alatt akár több százezer forint plusz költséget is ki kellett fizetniük a devizaadósoknak. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy a megkötött hitelszerződések nem tudták kezelni ezt a problémát.
Ezzel a fogyasztóvédelmi bejelentések alapján nagyon sokszor a bankok vissza is éltek. Most arra nyílik lehetőség, vagy azt kívánjuk stabilizálni, hogy ez a fajta visszaélés ez ne történjen meg a rendszerben.
A Híradó által megkérdezett szakértő szerint a jegybanki középárfolyam alkalmazása jelentős könnyítéseket hozhat a devizahitelesek számára. Egy átlagos nagyságú hitelre rendelkező család esetében ez több ezer forint lehet havonta. A nagyobb hiteleknél még ennél is több.
A most elfogadott módosítás alapján MNB középárfolyamon számítva a devizahiteltörlesztéseket jelentősen csökkennek a hiteltörlesztések. Egyes törlesztések esetében több tízezer forinttal is, mert az MNB középárfolyama jelentősen alacsonyabb, mint a bank saját vételi árfolyama.
A kormány továbbra is azt tekinti fő céljának, hogy a deviza alapú jelzáloghiteleket kivezessék a rendszerből.
A kormány nyújtson be közérdekű keresetet a devizahitelesek érdekében. Ezt javasolja a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt. Szili Katalin pártelnöke azt mondta, több törvényjavaslatot is megfogalmaznak a devizahitelesek megsegítéséért. Ezek között szerepel például az, hogy ismét legyen pénzügyi jogok biztosa, és hogy foglalják törvénybe a magáncső szabályait is. A földgáz és a villamos energia várható világpiaci áráról vár előrejelzést az energiahivataltól a harmadik rezsicsökkentést előkészítő munkacsoport, közölte közösségi oldalán a Fidesz frakció vezetője. Rogán Antal hozzátette, a földgáz és a villamos energia területén is árcsökkenésre számítanak.
Az a célunk, hogy a fogyasztók Magyarországon az árcsökkenést meg is kapják 2014-ben. Ezzel párhuzamosan arra kértem az energiahivatal elnökét, hogy kérjen be adatokat a magyar szolgáltatóktól, meg is fogjuk erősíteni az energiahivatal adatbekérési jogát, adatszolgáltatási kötelezettséget fogjuk elő törvénnyel januárban, hogy a tényeket ne lehessen eltitkolni sem a hatóság, sem a magyar fogyasztók elől.
További 3000 új bölcsődei férőhelyet adnak át a jövő év végéig, ezt mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár. Soltész Miklós hozzátette, 5 év alatt így összesen 10000-rel nő a férőhelyek száma. A Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke arról beszélt, a bővítéseknek köszönhetően már idén megszűntek a bölcsődei várólisták.
Ez a 48 férőhelyes solymári bölcsőde szeptemberben nyílt meg. A településen az elmúlt 20 évben nem volt olyan intézmény, amely a legkisebbek ellátását biztosította volna. Az intézményvezető azt mondja, a nyitáskor csak nem kétszeres volt a túljelentkezés, de sokan visszaléptek.
Amikor a szülők átgondolták, hogy esetleg a munkahelyek nem veszik őket még vissza, illetve a gyedről le kell mondani a bölcsődei ellátás mellett, akkor volt, aki visszamondta ezt a lehetőséget.
Megmarad számukra a gyed, megmarad számukra a gyes.
A szociális és családügyért felelős államtitkár azt mondta, az édesanyáknak januártól már nem kell választaniuk a munka és a gyermeknevelés között, mert akkor is megkapják a gyest és a gyedet, ha a gyermek egy éves kora után munkát vállalnak. Soltész Miklós hozzátette, a bölcsőde bővítési és fejlesztési programnak köszönhetően országszerte minden kisgyermeknek lesz majd hely az intézményekben.
Nagyon sok helyen lepusztultak voltak a bölcsődék, nagyon sok helyen pedig óriási nagy hiány volt, férőhely hiány volt az elmúlt évek során, és ennek a hiánynak egy nagy részét így már le tudtuk fedni.
Míg 2009-ben alig 30000 bölcsődei férőhely volt Magyarországon, addig már a 37000 gyermeket tudnak ellátni, jövőre pedig további 3000-rel bővül ez a szám.
Ez jelen pillanatban megfelel az igényeknek is. Tehát ami jelen pillanatban 2013-ban igény jelentkezett, azt ki tudtuk elégíteni, minden gyereket fel tudtunk venni.
A Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke mérföldkőnek tartja, hogy jövőre végzettségtől és szolgálati időtől függően havi 6 és 17 ezer forint közötti bérpótlékot kapnak a szociális ágazatban dolgozók. Ez a bölcsődékben 10 ezer embert érint. Mint mondta, így 140-ről 150 ezer forintra nő a kisgyermeknevelők átlagkeresete. A magasabb összeget először jövő márciusban kapják meg az érintettek, januárig visszamenőleg.
A Fidesz támogatja a bölcsődei férőhelyek további bővítését, mondta a párt szóvivője. Selmeci Gabriella hozzátette, a gyed extra igazi áttörést jelent a kisgyermekes anyukák foglalkoztatásában, mert támogatják a nőket, akkor is, ha a kisgyermek nevelése mellett már szívesen vállalnának munkát. Ezt pedig akkor tehetik meg nyugodtan, ha tudják, hogy a bölcsődében jó helyen van a gyermekük. Megszünteti a vízumkényszert Törökország Magyarországgal szemben, jelentette be Ankarában a török és a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország cserébe jelentős vízumkönnyítéseket vezet be a török üzletemberek, színészek és sportolók számára. A teljes eltörlésre uniós szabályok miatt nincs lehetőség. Orbán Viktor gazdasági nagyhatalomnak nevezte Törökországot, és arról is beszélt, hogy a most megkötött török-magyar stratégiai megállapodás a kormány keleti nyitás politikájának méltó megkoronázása.
A mai látogatásunk méltó befejezése ennek a stratégiának. Azt gondolom, hogy a tőlünk keletre elhelyezkedő államok közül, amelyek a világpolitikában és világgazdaságban jelentős szerepet játszanak, kivétel nélkül sikerült a magyar politikai és gazdasági pozíciókat jelentősen javítani.
Orbán Viktort fogadta Abdullah Gül török köztársasági elnök és első Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka is. A magyar miniszterelnök egy török-magyar üzleti fórumon azt mondta, a két ország kapcsolatainak nem csak hosszú évtizedekre visszanyúló gyökere, hanem jövője is van. A miniszterelnök arra bátorította a résztvevőket, hogy befektetőként és kereskedelmi partnerként is jöjjenek Magyarországra. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország ma már egészen más ország, mint 4 évvel ezelőtt, amikor a kockázati besorolása a nemzetközi pénzpiacokon rosszabb volt, mint Görögországé.
Bevezettük Európa egyik legkedvezőbb társasági adórendszerét, vagyis megalkottuk azokat a jogszabályokat, amely lehetővé teszi a külföldi befektetők, például önök, törökök is, bátran jöjjenek Magyarországra üzletet csinálni. Ennek meg is lett az eredménye, mert sikerült egyetlen év alatt megháromszorozni a Magyarországra érkező befektetéseket.
A Magyar-Török Stratégiai Együttműködési Tanács alakuló ülésén Ankarában együttműködési megállapodást kötött Szabó László Zsolt, az MTVA megbízott vezérigazgatója, és a Török Televízió és Rádió vezérigazgatója, és Gazsó F. Ferenc, az MTI vezérigazgatója, a Török Nemzeti Hírügynökség vezetőjével. Megszüntetni a rezsicsökkentést az Együtt PM szövetség, ha kormányra kerülne. Ezt Szigetvári Viktor, a szövetség társelnöke mondta az MSZP-vel közösen tartott sajtótájékoztatón. Mesterházi Attila pártelnök azt mondta, az MSZP átalakítaná a rezsicsökkentést. A Fidesz szerint a Szocialisták és Bajnai Gordon pártszövetsége, ha tehetné, hatalmas mértékben megemelni a gáz és az áramárát.
Kimerem mondani, hogy ebben a formában mi ezt természetesen megszüntetnénk.
Megszüntetné a mostani rezsicsökkentést a Bajnai Gordon féle Együtt PM, ha kormányra kerülne. Erről beszélt szerdán Szigetvári Viktor, a pártszövetség társelnöke, aki hazugságnak nevezte a rezsicsökkentést.
Valójában nemzetközi összehasonlításban a rezsi nem különösebben magas.
Bajnai Gordon már korábban sem támogatta a rezsicsökkentést. Október elején egy üzleti konferencián azt mondta, hogy szerinte nem magas Magyarországon a rezsi. Tavasszal pedig egy gyulai rendezvényen hiába kérték tőle, hogy aláírásával támogassa a Fidesz rezsicsökkentő kezdeményezését, nem írta alá az ívet. Bajnai Gordon szövetségének egyik társelnöke, Szigetvári Viktor pedig most a vízi közmű társaságok veszteségének példájára hivatkozva azt mondta, hogy megszüntetnék a jelenlegi rezsicsökkentést.
Ez mutat rá leginkább arra, hogy a rezsicsökkentés miért hazugság. Kimerem mondani, hogy ebben a formában mi ezt természetesen megszüntetnénk, miközben teszünk azért rengeteg dolgot, hogy olcsó legyen a közszolgáltatás minden magyar állampolgár számára.
Most látszik, hogy nem fenntartható ez a rezsicsökkentés. Hát
Mesterházi Attila, az MSZP elnöke is arról beszélt, hogy szerinte nem fenntartható a rezsicsökkentés. Azt mondta, úgy alakítanák át, hogy ne vonatkozzon mindenkire egyforma mértékben, mert szerinte nem igazságos a mostani rendszer. Azt viszont nem mondta meg, hogy hol lenne az a határ, ami fölött drágulna a rezsi.
Legyen volumenkorlát benne, és legyen jövedelemkorlát, és hogyha így van, akkor még többet lehetne adni a kisebb keresetőeknek és a szociálisan rossz helyzetben levő embereknek.
Mesterházi Attila és Szigetvári Viktor ma kerekperec kimondták, hogy adóemelést akarnak, és el akarják törölni a rezsicsökkentést.
A Fidesz szerint nagymértékű áram- és gázáremelés várna a magyar családokra, ha Bajnai Gordon és Mesterházi Attila kerülne hatalomra jövőre.
Azt mondják, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést, ez magyarul azt jelenti, hogy ha tehetnék, akkor újra hatalmas gáz és áram költségnövekedéssel számolhatnának a családok, hiszen az ő kormányzásuk alatt 200%-kal emelkedett a villany és 300%-kal a gáz.
Selmeci Gabriella szóvivő azt is hozzátette, hogy a Fidesz szerint Bajnai Gordon és Mesterházi Attila a nagy multinacionális cégeket és a bankokat akarják segíteni a magyar családok és a munkavállalók rovására.
A Lehet más a politika választmánya elfogadta a párt pénztárnokának lemondását, miután Jakab Tamás, ahogy fogalmaztak, politikai hibát követett el. Az LMP ugyanis korábban élesen bírálta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyik uniós pályázatát, amelyről a párt azt állította, azon kormányközeli fantomcégek nyertek. Később azonban kiderült, két LMP-s párttag cége is nyert 220-220 millió forintot a pályázaton.
Az átlátszó.hu november végén írt arról, hogy két LMP-s képviselő saját cégei 100 milliós nagyságrendben nyertek volna állami támogatásokat egy napelem tenderen. Még egy grafikát is rajzoltak arról, milyen összefonódások vannak a nyertes cégek és a két LMP-s képviselő között. A cikk úgy fogalmaz, Jakab Tamás cége ugyanúgy 220 millió forintot nyert napelemes erőműre a saját telephelyére, mint Ladányi Attila. Jakab Tamás az LMP pártpénztárnoka volt. Ladányi Attilát pedig néhány nappal az eset előtt bízta meg az LMP azzal, hogy támogatókat találjon a pártnak, akik adományokkal segítik a pártkasszát. Mindkét LMP-s politikus friss cége 220-220 milliós támogatást nyert.
Olyan nulla árbevételű alkalmazottak és szakember nélküli cégek kaptak.
Éppen az LMP országgyűlési képviselői bírálták élesen a szóban forgó napelem pályázatokat korábban a parlamentben. Vágó Gábor szeptemberben arra várt választ, miért csak kormányközeli fantomcégek nyertek.
Mit kívánnak tenni azért, hogy valódi cégek nyerjék ezeket a pályázatokat az energiahatékonyság területén, ugyanúgy, mint a napenergia, megújuló energiaforrások területén, és ne ilyen fantom és kamu cégek, mert ezen fantom cégek pályázataiból már elege van az adófizetőknek.
Én azt hiszem, hogy nekem teljesen tiszta a lelkiismeretem, és nincs is miért magyarázkodnom.
Vágó Gábor az eset kapcsán úgy fogalmazott, csak olyan politikai közösségnek tud a részese lenni, amely képes határozottan kezelni egy korrupció gyanús ügyet. Szerinte ezért a pártnak határozottabban kellett volna reagálnia.
Ezt az ügyet a lehető legszerencsésebb az lett volna, hogyha gyorsan kivizsgálja és levonja a konzekvenciákat a párt megfelelő vezető szervezete. Mivel ezt nem tette meg, ezért én is korholtam a saját belső fórumainkon ezeket az embereket.
Az LMP választmánya zárt ajtók mögött tárgyalta az ügyet. Jakab Tamás ugyanis felajánlotta, hogy lemond a párt pénzügyi vezetői posztjáról. Ladányi Attila viszont már korábban egy másik ügy miatt lemondott választmányi tagságáról, így róla nem kellett dönteni.
Ez lezárás ennek az ügynek. Nagyon komoly politikai hibát követtek el az érintettek, és levonták a konzekvenciát, és a választmány ezt szentesítette, elfogadta.
Az LMP országos választmányának titkára azt is mondta, mindketten a párt tagjai maradnak, mert ahogy mondta, politikai hibát követtek el, és nem bűncselekményt. Schiffer András, az LMP társelnöke egy internetes újságnak két párttársáról egy hete azt mondta, óriási baromságot csináltak, és ezt ők is pontosan tudják. Úgy fogalmazott, keserű tanuló pénz az ügy, de úgy látszik, ezt meg kell fizetni.
Egy parlamenti bizottsági ülésen kizavarta a teremből Ángyál József volt fideszes képviselő Bitay Márton államtitkárt. Bitay Márton több mint egy órát volt jelen a tanácskozáson, de mivel a bizottság nem volt határozatképes, ezért el akart köszönni. Ángyál József azonban nem fogadta a készfogását. Az országgyűlés mezőgazdasági ellenőrző albizottsága többek között a kishantosi biogazdálkodás ügye miatt ült össze.
Menj innen el. Szégyed magad, így van.
Készfogással akart elbúcsúzni Bitay Márton államtitkár Ángyán József független képviselőtől a délelőtti bizottsági ülésen. Ángyán József azonban nem fogadta a készfogást, és kizavarta az államtitkárt a teremből. Mutatjuk még egyszer, lassítva. Jobb oldalról az államtitkár kezet nyújt, az asztal bal oldalán ülő Ángyán József ezt nem fogadja el, hanem hevesen tiltakozik, és távozásra szólítja fel Bitay Mártont, majd azt mondja neki, hogy szégyellje magát.
Menj innen el. Szégyed magad, így van.
Az Országgyűlés mezőgazdasági ellenőrző albizottsága többek között a kishantosi biogazdálkodás ügye miatt ült volna össze. A kormánypárti képviselők azonban nem mentek el az ülésre, így a bizottság nem volt határozatképes.
A kormánypárti képviselőknek a magatartása nem szól másról, mint arról, hogy egészen egyszerűen lehetetlenné tegyék a parlamentarizmus keretei közötti működést.
Kormány képviseletében Bitay Márton államtitkár megjelent az ülésen. Több mint egy órát ott is volt, majd amikor kiderült, hogy határozatképtelen a testület, elköszönt és elhagyta a termet. Az MSZP-s harangozó Gábor szerint ez elfogadhatatlan.
Közli, hogy bár az idejét erre szánta, mégsem kíván az ülésen részt venni.
Bitay Márton azt mondta, azért nem maradt tovább, mert a bizottság nem volt határozatképes, így érdemi vitára amúgy sem lett volna lehetőség.
Menj innen el. Szégyed magad, így van.
Mikor egy ilyen politikai párbeszéd befejeződik, és az egyik fél távozik, és megpróbál illedelmesen elköszönni, történetesen én erre tettem kísérletet Ányán professzorútól, akkor még a készfogásomat sem volt hajlandó fogadni, és úgymond kizavart az ülésteremből. Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem tesz jót. Ha problémáink, gondjaink vannak egymással, akkor azt meg kell beszélnünk.
A bizottság MSZP-s és LMP-s tagjai elfogadhatatlannak tartják a kishantosi biogazdálkodás megszüntetését. Az államtitkár szerint viszont a kormány támogatja a biogazdálkodást, de nem nagyüzemi formában, hanem családi gazdálkodók szintjén.
A kommunista diktatúra áldozatai januártól nyilvánosságra hozhatják a róluk jelentést készítő ügynök nevét. Az ügynökök tevékenységéről készült dokumentumokat pedig hozzátartozóik is elolvashatják. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosításáról tegnap döntött az országgyűlés.
Az már egy fantázia név, azt úgy hívják, hogy kárhozottak.
Az állambiztonsági levéltár raktárában a kárhozottak felirattal ellátott dossziét mutatják.
Egyházi személyek elleni büntető eljárás jellemzőm. Rájuk, hogy kárhozottaknak nevezik azokat, akik Istenben hisznek.
Az állambiztonsági levéltárban az 1944. december 21-e és a rendszerváltozás közötti időszakban keletkezett iratokat őrzik.
Ma már körülbelül 1 millió emberről tudjuk, hogy melyik dossziéba szerepel. De teljes feldolgozottság soha nem lesz, mert az összes Kis Józsefről, Nagy Ferencről, és nem sorolom tovább a Magyarországon nagyon gyakori neveket, soha nem fogjuk tudni megállapítani, hogy pontosan kicsodák, nem tudjuk beazonosítani, mert kevés az adat.
Van, akiről csupán egy-egy mondatot írt, másokról több ezer oldalnyi jelentést készített az őt megfigyelő ügynök.
Nincs egyetlen egy ügynök sem biztonságban, nincs egyetlen egy esztétiszt sem biztonságban, nincs senki az egykori 3x3-as főcsoportfőnökségről biztonságban.
Januártól a korábbinál nagyobb mértékben válnak hozzáférhetővé a kommunista diktatúra idején készült dokumentumok. Az országgyűlés kedden szavazta meg az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. Az egyik legfontosabb változás, hogy az áldozat közzé teheti az őt megfigyelő ügynök nevét. Rétvári Bence úgy fogalmazott, ez az egyik legfontosabb információs kárpótlás, amit az áldozatok kaphattak.
Január 1-től kezdve minden áldozat megkapta azt a jogot, azt a lehetőséget, hogy bárkinek a nevét, aki vele foglalkozott a titkosszolgálatok szervezetén belül, bárkinek a nevét nyilvánosságra hozza, közölje vele, vagy akár feltegye az internetre is.
Az áldozatok hozzáférhetnek majd a velük kapcsolatban lefolytatott eljárás nyomozati anyagaihoz is. Az ügynökök hozzátartozói szintén elolvashatják az ügynök tevékenységéről készült dokumentumokat. Jövő év elején megalakul a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, amely azt fogja kideríteni, hogy a kommunista diktatúra alatt kik követtek el nem évülő bűncselekményeket.
Az idő bebizonyította, hogy jó döntés volt a svéd gyártmányú Gripen vadászgépek hadrendbe állítása, ezt mondta a honvédelmi miniszter Kecskeméten, azután, hogy a pilóták elérték a 10 000. repült órát ezeken a gépeken. Hende Csaba hozzátette, egyetlen független állam sem létezhet saját légterének ellenőrzése nélkül.
Egymás után szálltak fel a Gripenek a kecskeméti repülőtérről. Majd 150 méteres magasságban, gyémánt alakzatban négyesével húztak át a levegőben. Leszállás után a bázis parancsnoka adott jelentést a honvédelmi miniszternek.
A 10 000. Repült időt Magyarország légterületébe hajtottuk.
Az első Gripenek 2006-ban érkeztek Magyarországra, hogy leváltsák a MiG-29-eseket, majd a flotta 2008-ban vált teljessé. Azóta 14 ilyen vadászgép biztosítja a magyar légtérvédelmét. Asztalos István az első 5 pilóta között volt, akiket még 2005-ben kiképeztek a típusra. Csak ő több mint 900 órát töltött eddig Gripennel a levegőben.
Minden egyes felszállás különbözik a másiktól, tehát minden egyes felszállásban benne van a lehetősége, hogy egy különleges eset, vagy egy vészhelyzet, vagy egy hirtelen romló időjárás kellemes és kellemetlen pillanatokat is tud okozni a pilótáknak.
A honvédelmi miniszter szerint egyetlen független és szabad állam sem létezhet saját légterének ellenőrzése nélkül. Hende Csaba azt mondta, a Gripen nem egyszerűen egy vadászgép, hanem egy fegyverrendszer, amely fontos szerepet játszik az ország védelmében.
Az idő megmutatta, hogy a Gripen nagyszerű eszköz kitűnő emberek kezében. Nagyszerű fegyver, ami a honvédelem rendszerébe jól beilleszve megsokszorozza védelmi képességeinket.
A magyar Gripenek 2026-ig csak nem 33 000 órát repülhetnek. A svéd gyártóval tavaly újra tárgyalt leasing szerződés pedig azt is tartalmazza, hogy a vadászgépeket bármikor megveheti a magyar állam. A magyar Gripenek a tervek szerint néhány hónapon belül már nem csak a magyar, hanem a szlovén légtérvédelmét is ellátják majd. 2015 és 18 között pedig várhatóan a 3 balti állam, Észtország, Lettország, Litvánia fölött is járőröznek majd egy fél évig. A híradó Csirahár Tamás tudósította Kecskemétről.
Vádat emelt a tavaly augusztusi ceglédi felvonuláson történt rendbontás miatt az ügyészség. A vádirat szerint 20-30 egyforma ruhát viselő ember alakzatban vonult a város utcáin. Közben ostort csattogtattak, amivel riadalmat keltettek az ott élő romákban. A helyiek egy idő után baseball ütőkkel, kaszákkal és kapákkal támadtak a felvonulókra. Az ügyészség összesen 20 ember ellen emelt vádat.
A Ceglédi járási ügyészség a felvonulásban résztvevő vádlottakkal szemben csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak büntette miatt, a velük szemben fellépő csoportosulás tagjaival szemben pedig csoportosan, a köznyugalmat súlyosan megzavarva, felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt emelt vádat.
Első fokon 8 év börtönre ítélte a fővárosi törvényszék azt a fegyveres biztonsági őrt, aki a vád szerint 2 éve kifosztotta annak a pénzszállító cégnek a páncélautóját, ahol dolgozott. Több mint 1 milliárd forintot pakolt át egy másik kocsiba. Társa 12 évet kapott, a rekordnagyságú zsákmányból csak 60 millió forint került elő. A két férfi azt mondta a bíróságon, hogy nem tudják, hol van a pénz, tőlük is ellopták.
Rendőrök helyszínelnek 2011 novemberében Budapesten a Donáti utcában, ahol megtalálták az üres pénzszállító autót. Másnapra az a személyautó is előkerült, amibe a sofőr átpakolta a több mint 1,2 milliárd forintot tartalmazó zsákokat. A pénzszállító kifosztása után 4 nappal a rendőrség elfogta a férfit. A zsákmányból csak 60 millió forint került elő. A férfi ellen az ügyészség sikkasztás miatt emelt vádat.
Ezért őt a bíróság 8 év, 6 hónapi szabadságvesztésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítéli.
A másik vádlott, aki segítette az őrt a bűncselekmény elkövetésében, különös visszaesőként 12 évet kapott. A bíróság szerint olyan ítéletet kellett hozni, hogy abból ne lehessen kiszámolni, hogy 1 év börtön hány millió forintot ér.
Úgy nem ott tartunk már, hogy akkor majd enyhítő szakaszsal 5 év alá megyünk, mert büntetlen a Lőrinc úr. Nem jó, mert az emberek ki fogják számolni, hogy 1,2 milliárdé mennyit kerülni. Nem lesz így jó.
Arról, hogy hol van a több mint 1 milliárd forint, az első rendű vádlott a tárgyalás után sem akart beszélni.
Lőrinc úr, most elmondja, hogy hol van a pénz. A két vádlott továbbra is előzetes letartóztatásban marad. A másodfokú eljárásig lesz idejük gondolkozni, hogy hol van az elsikkasztott több mint 1 milliárd forint. Ha eszükbe jut, elmondják, és valóban megkerül, a fővárosi ítélőtábla akár a felére is lecsökkentheti a büntetésüket. A Híradót Víg András tudósította.
Rendőrként dolgozott Budapesten az a férfi, aki tegnap megölt egy idős férfit Andornak táján. Telefonon adta fel magát a parancsnokának. Azonnal őrizetbe vették és megszüntették a szolgálati viszonyát is. Valószínűleg egy régóta húzódó konfliktus vezethetett a gyilkosságig.
Rendőrök helyszíneltek kedden az Andornak tájai focipályánál. Egy 72 éves férfi holttestét találták meg a bokrok között. Akkor még csak sejtették a rendőrök, hogy emberölés történt. Ebben a házban élt az áldozat, a kutyáját sétáltatta, amikor a támadás érte. A környéken élők között gyorsan terjedt a hír.
Amikor kiskocsival mentem haza, akkor nekem feltűnő volt, mint tőles embernek itt, hogy én mondom, mit szanél, én mondom, ki van nyitva sarkig a kapu, mondom, kutya nincsen. Aztán izéni, a rendőrkocsi meg ott állt, az villom.
A helyiek értetlenül állnak a tragédia előtt.
Egyszerűen meg vagyunk döbbenve. Megdöbbenetes, hogy ilyen történik itt a palubégén.
A helyszínen is késő estig tartott. Másnap kora reggel önként feladta magát a gyanúsított, akiről kiderült, hogy rendőr. A 16. kerületi kapitányság törzsőrmestere telefonon értesítette parancsnokát, hogy megölte a szomszédját. Az ügyben az ügyészség nyomoz.
A gyanúsított a szomszédjával évek óta rossz viszonyban volt, hogy pontosan ennek a cselekménynek mi volt a konkrét kiváltó oka, még nem tudjuk, de feltételezhető, hogy ez a hosszas rossz viszony hozzájárult ahhoz, hogy 9 eszközös fejremért ütéssel megölte ezt az idős embert, 72 éves szomszédját.
A rendőr szolgálati viszonyát azonnal megszüntették. Az Eger melletti Andornak táján néhány hónapon belül ez volt a második emberölés. Júliusban egy nyaralóban találtak holtan egy férfit, annak a gyilkosságnak a gyanúsítottját is elfogták.
100 férőhelyen másfélszeresére nőtt a befogadó képessége a fővárosi büntetés végrehajtási intézet Gyorskocsi utcai épületének. 2 korábban kihasználatlan emeletet kaptak a szomszédos rendőrségi fogdától, amit a rabok építettek át. A cél az volt, hogy csökkenjen a zsúfoltság.
Rabok verték szét a cellákat a Gyorskocsi utcában még a nyár végén. A büntetés végrehajtás 2 korábban kihasználatlan emeletet kapott a szomszédos rendőrségi fogdából. Ezt építették át a rabok börtönni az elmúlt hónapokban. A felújításban 40 fogvatartottat vontak be. A 200 millió forint értékű munkák negyedét ők végezték el. Így néz ki most egy felújított zárka. Ilyen szobákba kerülnek majd azok a nők, akiket előzetes letartóztatásba helyeznek. A két emeleten összesen 20 cellát, nevelői és közösségi szobát és egy szolgálati helyiséget alakítottak ki. A bővítésnek köszönhetően a jövőben 100-al több fogvatartott elhelyezésére lesz lehetőség.
Az intézet vezetőjeként örömmel tölt el, hogy a kormány döntése alapján olyan beruházás valósulhatott meg, amelynek során az új férőhelyek létesítésével elősegíthetjük a telítettség mérséklését és az elhelyezési körülmények általános javítását.
A belügyminisztérium államtitkára azt mondta, jövőre tovább nő a büntetés végrehajtási intézetek befogadó képessége.
A következő évben 1300 fővel tudnánk tovább bővíteni, és így lépésről lépésre szeretnénk a jelenlegi 148%-os telítettséget 100% közelébe vinni.
A Gyorskocsi utcai intézetet 2009-ben bezárták, 2011-ben azonban újra megnyitották. Az 50%-os férőhely bővítésről idén nyáron döntött a kormány. Az új cellákba hamarosan elkezdik átköltöztetni a fogvatartottakat.
A bravúros teljesítmény erősíti a magyar egészségügyi ellátásba, az orvosi tudásba vetett hitet, és joggal erősíti az orvostársadalom önbizalmát, önbecsülését, mondta a köztársasági elnök, miután feleségével felkereste azt a debreceni orvoscsoportot, amelynek tagjai a világon is egyedülállónak számító orvosi bravúrt hajtottak végre. A Debreceni Egyetem csapata 92 napig kezelt egy agyhalott kismamát, akinek a méhéből császármetszéssel segítették világra egészséges kisbabáját. Több városban is meleg ételt osztottak ma rászorulóknak a karitatív szervezetek. Budapesten a vérellátó szolgálat munkatársai gyűjtöttek a baptista szeretett szolgálat javára. Az ökumenikusok pedig 6 napos jótékonysági akciót indítottak.
Már jóval az ételosztás kezdete előtt több tucatnyian várakoztak Csepelen az ökumenikusok sátra előtt. A segélyszervezet mostantól 6 napon át várja a rászorulókat egy tányér meleg étellel és kisebb ajándékokkal.
Tészta, pörkölt, savanyú borka, kenyér és tej.
Ez volt a szerdai menü. Volt, aki többször is sorba állt érte.
Ez nagyon finom. Mondjam azt, hogy első osztályú. Örülök neki.
A segélyszervezet közben folyamatosan gyűjti a pénzadományokat a szeretetéség akciójában. A felajánlott összegekből újabb ételosztásokat is szerveznek majd.
Természetesen az ünnepi ételosztások mellett folyamatosan zajlik az adománygyűjtés, és bárki segíthet a 1353-as adományvonal hívásával. Egészen december 31-ig hívható ez az adományvonal. Egyetlen hívás az 250 forint, ami ebben az esetben például egy tálételt is jelenthet.
Ez kisbabás csomag lesz benne babaruha, lesz benne plusjáték és bébiétel.
Az országos vérellátó szolgálat munkatársai is segítenek az ünnepek előtt. Napok óta pakolták a cipős dobozokba az általuk felajánlott tárgyakat és élelmiszereket. Most el is vitték a baptista szeretett szolgálat Deák téri gyűjtőpontjára. A szervezet az önkéntes véradókat is plusz ajándékokkal várja karácsony környékén.
A 6 nap munkaszüneti nap előtt szaloncukor akcióval készültünk, és a két ünnep között pedig, december 27-e és 31-e között pedig lencse akciónk lesz, ahol minden véradó, aki a két ünnep között vért ad, egy fél kilós lencsét kap ajándékba.
Édes Jézus, légy vendégünk!
Salgó Tarjánban a pap áldása után kezdődött az ételosztás. Itt csak nem 1000 tányér gulyásleves jutott a rászorulóknak.
Örülök, hogy most tudtam menni, mert meleg az étel, az nem mindig jut.
Pécsett pedig a helyi cégek összefogásával hátrányos helyzetű családoknak több mint egy hónapra elegendő tűzifát osztottak ki.
Egy köbméter fát kaptunk, a lányom kapta, sajnos ő nem tudott érte jönni, már 3 pici van otthon, azt én tettem meg, hogy eljöttem neki érte.
Veszprémben a meleg étel mellett karácsonyi csomagokat is kaptak a hátrányos helyzetűek, többek között a katolikus Karitas jóvoltából. Az ételhordókba vadpörkölt került, a csomagokba pedig tartós élelmiszerek mellett játékokat és édességeket raktak.
Gundel Takács Gábor kapta a televíziós személyiségnek járó külön díjat az idei kamerakorrektúrán. A hazai és külhoni televíziós produkciókat díjazó versenyen az MTVA több műsora is kiemelkedő eredményt ért el. Szórakoztató kategóriában az M1-en futó Magyarország szeretlek, portré kategóriában pedig a Szerelmes földrajz a Duna Televízió ismeretterjesztő műsora lett az első. A heti hírmondó pedig a hír-hírháttér kategóriában lett harmadik. Zene kategóriában a dal idei döntője második lett, a Munkaügyek című tévéjáték pedig a kamerakorrektúra külön díját kapta meg. A színvonalas televíziózást népszerűsítő versenyre összesen mintegy 100 produkció nevezett 7 kategóriában. Most jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, utána ma kivételesen a következő című vetélkető, Kuntár Takács Gáborra, aztán az On The Spot. Az este ma 10 óra után kezdődik, körülbelül 10:30-kor, utána késő esti híradó várom majd önöket, viszontlátásra.